kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Mikszáth Kálmán Művelődési Központ és a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeuma szervezésében a Hagyományőrző Napok keretében 30. alkalommal rendezték meg Szent Anna tiszteletére a Palóc búcsút Balassagyarmaton, amely a Palócföld egyik legkiemelkedőbb eseménye. Idén az ünnepi szentmisét Udvardi György veszprémiesek mutatta be, aki maga is a vidék szülötte. Prédikációjában Udvardi György érsek a hagyomány, a közösség és a hit jövőt formáló erejéről beszélt. A hagyomány a jövőt jelenti, aki most ünnepel, az a jövőt akarja. Közösségre, hitre és imádságra van szükség ahhoz, hogy eljuthassunk Jézus Krisztushoz és benne a jövőhöz. Enélkül egészen biztosan nem megy. Hangsúlyozta a veszprémi főpásztor hozzátéve, hogy az igazi közösség ott áll mellettünk, amikor segítségre van szükségünk, és akkor is, ha mások szorulnak mi ránk. Szent beszéde végén felidézte 14. Leó pápa idősek világnapjára írt üzenetét, amelyben az idősek a remény hordozóiként jelennek meg. Ebben a szellemben nevezte Szent Annát a remény asszonyának, akinek közbenjárásáért együtt könyörögtek az ünneplő hívek. Október 15-éig kézbesíti a Magyar Posta a nyugdíjasoknak a 30 000 forint értékű élelmiszer utalványt. A kormány most kihirdetett rendelete szerint az utalványt hideg élelmiszerek vásárlására lehet felhasználni ez év végéig. Már több mint 13 000 kérelem érkezett bölcsödei térítési díj támogatásra a Magyar Államkincstárhoz. A kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérését célzó konstrukciót az Unió és a magyar kormány közösen finanszírozza. 500 millió forintra pályázhatnak az önkormányzatok a felelős állattartás érdekében a Magyar Falu programban, közölte az Agrárminisztérium. A pályázatokat elektronikus úton a Magyar Kincstár elektronikus felületén lehet benyújtani augusztus 28-a és szeptember 27-e között. Azonnali jogvédelmet kértek az akadémia dolgozók az Eötvös Loránd Tudományegyetem alapító okiratának módosítása miatt. Az akadémiai dolgozók fóruma úgy véli, az alapító okirat változtatásának bejegyzésével szakmai hibát követett el a Magyar Államkincstár. Milliárdos terheket ró a német autóiparra az amerikai uniós vámmegállapodás a német autóipari ágazat szakmai képviseleti szervezete szerint. Úgy vélik, az Európai Uniónak most még sürgősebben kell intézkedéseket hoznia az európai keretfeltételek nemzetközi versenyképessé tételére. Ukrajna fennállása óta először importált azerbajdzsáni gázt a Balkán gázfolyosón keresztül. A portfólió azt írja, hogy a próbaszállítások jelenleg még csak kis mennyiséget jelentenek. A gáz Bulgárián és Románián keresztül érkezik Ukrajnába. Tájföld és Kambodzsa miniszterelnökei megállapodtak abban, hogy azonnali tűzszünetet kötnek a napok óta tartó halálos hátrameneti konfliktust követően. Tájékoztatott a malajziai miniszterelnök a két ország kormányfőivel folytatott tárgyalásai után. A fegyvernyugvás éjfélkor lépett életbe. Szíriában szeptember 15-e és 20-a között tervezik megtartani az első parlamenti választásokat. A 210 fős törvényhozás harmadát az ideiglenes elnök Ahmed al-Sara nevezi ki, míg a fennmaradó képviselőket megválasztják. Németországban a rendőrség eddigi vizsgálatai szerint földcsuszamlás okozhatta a vasárnapi baden-württembergi vasúti szerencsétlenséget, amelyben 3 ember elhunyt, 41 utas pedig megsérült. A balesetben a mozdonyvezető, a német államvasutak egy másik alkalmazottja és egy női utas vesztette életét, olvasható az Inforádió oldalán. Népirtással vádolta meg jelentésében Izraelt a gázai övezeti háború miatt két izraeli jogvédő szervezet. Az Orvosok az Emberi Jogokért és a Becselem vizsgálata szerint Izrael összehangoltan, szándékosan és sorozatosan olyan cselekményeket követel, amelyek eredménye a palesztin társadalom megsemmisítése a gázai övezetben, Benjamin Netanyahu miniszterelnök elutasította azt a vádat is, miszerint Izrael szándékosan éheztetné az övezet civil lakosságát. Végül az időjárásról. Nyugat felől fátyol felhők sodródnak fölénk, majd a déli óráktól vastagodni kezd a felhőzet. Emellett gomoly felhők is képződnek. Záporok, zivatarok az északkeleti ország részben nem kizártak. Az északi a szelet a Tiszántúlon erős viharos lökés kíséri. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám. A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Marad a sok szó, virág,
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban Gregorovics Szvitlánával, három gyermekes édesanyával beszélgetünk, aki férjével több mint két évtizede költözött Kárpátaljáról Egerbe. Itt születtek gyermekeik is, akikkel jelenleg a kamaszkor sajátosságait élik meg. Mint mondja, nagyon fontos a jó példa, a beszélgetések és azoknak az értékeknek az átadása, mint például a keresztény hitük, s nem a szűkebb, hanem a tágabb család kohéziója is. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Három gyermek édesanyjaként, vállalkozó nőként most már élitek a családi életeteket. Egyrészt honnan jött a gondolat, hogy három gyerek legyen? Ez olyan természetes dolog volt?
A férjem már tervezte hatot,
én kettőt, és akkor az ilyen alkoképes, igen.
Úgyhogy úgy három lett, de szerintem abszolút nem probléma, minél több, annál jobb. Addig, amíg bírja a szülő, meg azt mondják, hogy aztán a nagyobbak már nevelik a kicsiket, na, mi azt nem értünk el, mi még mind a hármat mi nevelünk, de abszolút ez szerintem nem probléma. Kettő vagy három vagy négy innentől már nem számít.
Azt szokták mondani, hogy nem feltétlenül az egzisztenciális dolgok, de nyilván ez is benne van, hogy a pénzügyi része hogyan tudja felnevelni majd a szülőpára a gyerekeket, főleg, hogyha háromnál több van, vagy három van. De hogy itt nagyon fontos az, hogy az édesanyja, ugye, ahogy említetted is az előbb, mennyit tud ő, mennyit képes bevállalni, és mit áldoz be ezért?
Hát a nevelés ez elsősorban nem pénz, és én úgy látom, hogy mi például a férjemmel már sokkal magasabb anyagi szinten élünk, mint mi magunk, amikor gyerekek voltunk, és nekünk inkább az volt a probléma mindig, hogy hogyan ne kényeztessünk el a gyerekeket. Mert mindig többet akarunk adni, mint mi nekünk volt, de igazából mondva most nemrég azon gondolkodtam, hogy mindent megkaptunk, és nem azon múlik, hogy anyagi, lehet, hogy nekem nem volt biciklim, mert nem volt lehetősége a családomnak, csak az öcsémnek vették, de én attól nem kaptam kevesebbet. Nem kaptam kevesebb szeretetet, kevesebb bölcsességet, amit igazából kell az élethez, mert abban van a nevelés.
Kárpátaljáról érkeztél, onnan hoztál-e valami nagyon fontos tradíciót magaddal, amit a gyerekeknek szeretnél átadni, vagy át is adtál már?
Nekünk nagyon fontos mindig a család. Én például csodálkoztam, hogy itt Magyarországon karácsonyoznak is. Ha már van párod, akkor külön karácsonyoznak. Nekünk ez nagyon fura volt mindig, mert én már férhez mentem, és akkor is összeszedtünk a csomagokat, és mentünk nagymamámhoz a karácsonyra, mert ez karácsony, akkor összegyűlik a család. A család szélesebb értelemben, mint csak én, a párom, meg a gyerekeim, hanem az unokatestvérek, az utoljára, amikor találkoztunk a nagymamámnál, az asztalnál, már 28-an voltunk. És akkor együtt főztünk, együtt készülöttünk. Ezt gondolom.
Az, hogy eljöttetek, abból a mindennapokban mit tudtok átadni a gyerekeknek? Tehát, hogy ugye itt a tradíciót említettem az előbb, de hogy van-e valami nagyon fontos, akár köztetek kapcsolatban lévő, amit hoztatok tényleg otthonról, ami úgy benne volt a mindennapokban, és ezt te is szeretnéd átadni, bármilyen metódus?
Hát mi a férjemmel keresztények vagyunk, és ezt az értékrendet mindenképpen tovább akarunk adni. Például az, hogy se az ő családjában, se az én családomban sose volt vállás. És akkor mindig ezt is, most 19 éves a lányom, és ezt mindig beszélünk, hogy együtt lenni, ez nem csak azt jelenti, hogy ma kényelmesen érzünk magunkat, és akkor együtt vagyunk, de holnap valami nehézség jön, és akkor már, vagy mit tudom, már nem szeretlek, azt se értem. Mert a szeretet az nem érzelem, az cselekedetek.
És ezt hogyan tudjátok egészen fiataloknak átadni? Tehát itt a példákról van szó, amit látnak, vagy amiket elmondtok nekik?
Hát szerintem mind a kettő. A gyereknevelésben nekem három tím van, azt látom legfontosabbnak, hogy megmaradjon a kontaktus, megmaradjon az a kis kötelék, hogy tudjunk beszélni. Az nagyon fontos, hogy mindig meg tudjuk beszélni bármit, hogy ne legyen ilyen kérdés, amivel szégyeli megfordulni hozzám, vagy nem akarja elmondani. És anyaként ebbe van a legnagyobb munkám mostanában, hogy én ezt a köteléket, ezt a kis csatornát, azt megmaradjon.
Ezt mikor tudtad megalapozni, vagy mikor kell megalapozni mindezt? Mert gondolom, hogy nem tinédzser korban kell elkezdeni a gyerekkel beszélgetni.
Hát mindenképpen igen, de amúgy ez teljesen más kommunikáció, amikor gyerekként van, és amúgy ez a idő, amikor felnőtt a gyereked, vagy ő már úgy gondolja, hogy már felnőtt. Észrevenni és felnőttként elkezdeni beszélni vele, szerintem ez a legnagyobb kihívás a szülőnek, hogy már nem úgy viszonyulni hozzá, mint egy gyereknek, igenis megcsinálod, mert így mondtam, hanem elkezdeni beszélgetni és megérteni. És ebben nagy kihívás van, hogy te megértesz a gyerekedet, de is aztán, hogy ő is megértsen téged.
Igen, de itt a bizalomépítésre gondolok, hogy az a bizalmi kötelék, hogy ő megmeri osztani veled, hogy előfordulnak olyan esetek, hogy a gyerek nem megy oda a szülőhöz, nem mondja el, inkább titkolózik, inkább elhallgatja.
Szerintem ez akkor megy hozzá. Én nem vagyok tökéletes szülő, sok hibám volt, és azt látom, hogy elfogadni gyereket olyannak, amilyen. Ez a legnagyobb kincs, és akkor jön. Mert tudja, hogy is elfogadsz bármilyen hülyeséget, nem tudom, fura dolgot mond neked, akkor is megértesz.
A három gyerek ugye Egerben születtek, Magyarországon. Az az időszak, amikor korábban vendéglátásban dolgoztál, hogyan viszonyítható össze a vállalkozói léttel a gyerekek szempontjából? Tehát három gyerekkel ugye kicsit nehezebb a döntés, hogy most hova megyek dolgozni, és mit szeretnék csinálni.
Igen, az amúgy nehéz döntés volt számomra, mert én is nehezen el tudtam képzelni, hogy hogyan szakadjak ki a családból, a családom is ugyanúgy. Úgyhogy ez ilyen érdekes, mókás időszak, meg de emellett nagyon-nagyon tanulságos, mert például sok mindent kiderült, hogy a gyerekek is tudnak csinálni, ami rajtam volt. És akkor most tanulnak meg bevásárolni, meg főzőcskézet. Most a 12 éves lányom ezen a héten, mert nem volt semmi, pont ilyen szünet volt a nagymama meg a táborok között, akkor ő főzőcskézet. És akkor tartottunk a kapcsolatot, hogy kell, és anya kérdések, de mivel ő azt szeret csinálni, nem volt ezzel gond, és akkor lehet, hogy odáig nem is jutottunk volna, hogyha én otthon vagyok, mert anya mindig megfőz, meg anya minden megcsinál.
Hát, hogy viszonylag sok időt töltöttél éveket tekintve otthon.
Így van, és minden rajtam volt, és mellettem amúgy úgy látom, hogy nagyon-nagyon tisztelnek is, mert most megértették, hogy mi volt az én vállamon, és hogy ez tök bonyolult, és tök nehéz, és minden én csináltam. Amellett én féltem egy kicsit, hogy én elmegyek a dolgozni, vagy hát a saját vállalkozáshoz még bonyolultabb, mert ott nem, mit tudom én, délután 4-ig vagy, és bezártad az ajtót, és már nem érdekel, hanem sokszor estei, és utána nézem, számolok, mit tudom én, dolgozok, és hogy ők emiatt nagyon tisztelnek, hogy látják, hogy én ezt megmertem csinálni, pedig nem is volt rá szükségem, anyagilag nyugodtan maradtam volna otthon, és ez, hogy bennem is van ez a megvalósítási vágyom, érdekes érzelmeket keltették fel a gyerekeimben.
I woke up. It's just me and my thoughts. Something aches in my heart. You're far away, but you're not. Everything is slowly fading, and I need help understanding. For I know it is time to realize. It's time for me to say just one last time. All the things I wrote, yeah, all of it is yours. Now it's true, but let me sing it out to you in this song. In this song. Once again, a little smile just as it began. We don't speak because we know you must stay and I must go. I need help understanding, for I know it is time to realize. It's time for me to say just one last time that all the things I wrote, yeah, all of it is yours. Now it's true. Let me sing it out to you in this song. You're in my heart and I don't know where to go. Yeah, you're in my heart and I don't know where to go. There, you're in my heart and I don't know where to go. You're in my heart and I don't know where to go.
Gyerekkori önmagadat, ha tekinted, hogy akkor mi szerettél volna lenni, és most hol tartasz, hogy látod, beteljesítetted?
Teljesen. Teljesen. Én mindig ilyen kreatív voltam, szerettem rajzolni, valamit kézzel csinálni, és a saját kávézó az pont ebben megvalósítottam minden, amit vágytam, még azon felőtt is. Egy csomó ilyen dolgot most tanulok, ami el se képzeltem volna, hogy én ezt valamikor is fogok csinálni, és nagyon izgalmas. Látom, hogy fejlődök, és boldogsággal tölti be.
Az az időszak, amikor otthon voltál, és ugye el kellett dönteni, hogy a három gyerek mellett, vagy hát szeretted volna eldönteni, hogy a három gyerek mellett mit is fogsz kezdeni a munkavilágában. Azt hogyan láttad, hogy elmenni tényleg 8-tól 4-ig dolgozni, vagy akár egy vendéglátóhelyre elmenni dolgozni, vagy a saját vállalkozásod? Mi volt a prioritás, hogy a szabadidő, a gyerekekre fordítható idő mennyi lesz?
Igen, egyértelmű, meg a vállalkozásban nekem az volt az szimpatikus, hogy én irányítom a dolgokat, és ha most a gyerekeimmel több időt kell tölteni, vagy valamit, most például lányom megy Szegedre tanulni, és akkor keresünk neki lakhatást, hogy lesz, mi lesz. Én tudok ezeket irányítani úgy, hogy nem kell elkérni a főnök. Től, hogy itt most megyek, hanem megcsinálom ugyanazt a munkát, de valahogy más munkabeosztásba, és ez nekem nagyon szimpatikus volt.
Mit gondolsz, hogyha másképp alakult volna az élet, és akármilyen okból, de tényleg vissza kell menni a munkavilágába, akár egy 8-tól 4-ig, akár egy 12 órás munkarendbe, akkor hogyan tudnád a mindennapjaidat megélni a gyerekekkel?
A gyerekek már ilyenkorban nem az időmet igényelnek, hanem a minőségi időt, és azt szerintem bármilyen munka mellett lehet szánni, találni. Az a lényeg, hogy figyeljél rájuk. Hát az biztos, hogy nehezebb lenne, pláne a 12 órás, de a 12 órásba dolgoznék, akkor lehet, hogy több szabad napom lenne.
Hogyan érzed azt a vállalkozói létnek ezt a kicsit megfoghatatlan időbeosztását, de mégis jól kezelhető életvitelét?
Hát igen, ez kihívás egy anyának, egyértelműen. De minden meg lehet oldani, hogy az embernek van célja.
Mik a további terveid, hogyha ugye célokról beszélgettünk, azért te itt nagyon szépen elindítottad, ugye szociológiát tanultál, később aztán átképezted magad, jött előtte a három gyerek, most pedig ugye egy vállalkozásban vagy társtulajdonos. Van-e még valami ambíció benned, amit szeretnél megvalósítani?
Ez még nagyon sok munka van előttem, a kávézóval kapcsolatosan is. Nagyon sok terveink vannak, mivel nem vagyok egyedül, üzlettársam van, és ő is három gyerekes anyuka, úgyhogy nagyon jól találtunk egymásra. Azért is bababarát, meg gyerekbarát a kávézó, és akkor először ez, ami van, tökéletesíteni kell, hogy még jobban működjön. És aztán ki tudja, lehet, hogy csináljunk még legalább egy párat mellé.
Még kávézót?
Igen.
Mert hogy tervetekben szerepel, hogy ha ez még sikeresebb lesz, akkor lent lesz még folytatás?
Igen, mindenképpen.
Hogyan próbáltok kedvére tenni az ideérkező családoknak? Mert hogy ugye említetted te is, meg szerintem a hallgatók is tudják, hogy a Manuka kávézó baba barát és gyerekbarát. Ez miben nyilvánul meg a többi vendéglátóhelyhez képest?
Igen, mivel mi is három gyerekes anyukák vagyunk, mindig, ha megyünk valahova, akkor észreveszünk a dolgokat, hogy mi lenne, ha ez lenne, az kényelmesebb lenne például a gyereknek, mit tudom én, babaszék, vagy kis gyereksarok. És akkor most például behoztunk egy csomó társas játékot. Látunk, hogy jönnek a nagyszülőkkel, és mire várnak az ételekre, lehet elővenni a társas játékot, és akkor azzal is minőségi időt tölteni együtt nálunk. Be lehet menni akár a kutyossal, akár a házi állattal. És akkor igazából mondva nekem, a mi koncepcióm a Manukával kapcsolatosan, hogy ez ilyen belvárosi nappali, ahol összegyűlhet a család. Mindegyik korosztály, akár házi kedvence, és mindenki jól érzi magát. Nem probléma, hogy minden, nem tökéletes a háttérzaj, hogy sír a gyerek, vagy mit tudom én, összekente az asztal babbal. Nem probléma, az a lényeg, hogy jól érzi itt magát, és szívesen jön máskor.
Most egy nagyon fontos részét kiemelted annak a különbségnek, ami, hogyha hát a legtöbb édesanyja vagy gyerekes pár arra gondol, hogy el kell menni valahova étterembe, vagy szeretnénk elmenni étterembe, akár kávézóba, akkor azért a gyerekkel kicsit bonyolultabb. Nem szívesen látják, azt érzik a legtöbb helyen, vagy a vendégeket zavarja, vagy a kiszolgáló személyzetet. Itt nálatok ez fontos koncepció, hogy ahogy mondtad is, a nappali üzemmódként működve, ez itt elviselhető, sőt, ez kell is.
így van, és nagyon nagy örömmel tölt például, amikor jönnek barátnők, az anyukák, és leteszik a gyereket, és gyerekek játszanak ott, és ők tudnak egymással szót váltani, meg beszélgetni, és néha elég hosszú ideig csak úgy nézünk. Mi mindig próbálunk frissíteni a játékokat, hogy a gyereknek mindig érdekes legyen az itt töltött idő, de ez nagyon jó.
A kávézás ideje, azaz én időbe, a minőségi időbe mennyire számít bele?
Egyértelműen. Ez nagyon fontos, igen. És anélkül, hogy stresszeljél, vagy most nem vagy a gyerekkel, vagy mit tudom én, ott van mellette, játszik is, és te ki tudsz szuszonni.
Ezt te hogyan élted meg neked, hogyha visszagondolsz, akkor mire volt szükséged három gyerekes anyaként?
Pont erre a kis rövid szünetekre. Ez nagyon fontos.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Gregorovics Szvitlánával, három gyermekes édesanyával beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. Berecz Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
A sorot percek alatt mossa szan a széjjel. Tudom, csak egyszer élünk, és nem szerethetünk. 7 milliárd embert is, te itt állsz mindig mellettem csak. Észre kéne vegyem csillogó dolgokat, mit a szívod vetít a szemedben, ég belém, mint a projektorból sugárzó milliónyi pixel fény. Tudom, hogy fontos vagyok, de mit érek majd vele, sorsomat lát a lehajtott fejjel is. Emelkedhetem az élet, adhat még neked reményt és szép éveket. Életed úgy ed, mintha ma lenne az utolsó éjszaka. Köznapi főztje, kanalanként nyeltem az otthon ízét, egybeolva tennem az elvágyódás és a hazatérni érzés, mert az otthon ott van, ahol szeretet van, az elfogadás, megértés, ez ennyi és nem több, csak egyszerű, szimpla kód megfejtés. Hideg lesz az ölelés, elvakít az irítség, bezuhansz az ágyon, halálodat látja. Hideg lesz az ölelés, akit az irítség, bezuhansz az ágyban, társad halálodat látja. Az élet adhat még neked reményt és szép éveket. Életed úgy ed, mintha lenne az utolsó éjszaka.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk témái. Az Úr mindig meghallgatja imáinkat. 14. Leó pápa vasárnapi úrangyalaimája. A Szent Atya megköszönte a Vatikáni Rádió szolgálatát, üdvözölte az időseket, és imát kért a békéért. Kommunikációs műhely a remény szolgálatában. A Vatikáni Média kihelyezett stúdiót nyitott a Szent Péter téren. Az Úr mindig meghallgatja imáinkat. 14. Leó pápa úrangyalaimája. Isten mindig meghallgatja imáinkat. Ő benne mindig fényt és erőt találunk, tanította vasárnap délben az úrangyala elimádkozásakor mondott beszédében Leó pápa. Arra buzdított, hogy szeressünk úgy, ahogyan Isten szeret minket, készséggel, diszkréten, kölcsönös törődéssel, számítások nélkül. Castel Gandolfói rövid nyári pihenése után Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt nemzetközi hívő sereget. A mi atyánk ima, amelyet Jézus tanított tanítványainak, arra kötelez, hogy leküzdjük szívünk keménységét, és egymást testvérként szeressük Krisztusban, buzdított katekézisében a Szent Atya.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi il Vangelo ci presenta Gesù, che insegna ai suoi discepoli il Padre nostro.
A mai evangéliumi szakaszban Jézus megtanítja tanítványainak a mi atyánk imát, amely minden keresztényt egyesít, kezdte beszédét 14. Leó pápa. Ebben az imában az Úr arra hív bennünket, hogy Istent szólítsuk abba, apuka néven, mint a gyermekek, egyszerűséggel, gyermeki bizalommal, merészen, annak a bizonyosságával, hogy szeretnek bennünket, idézte a pápa a katolikus egyház katekizmusának a szavait, majd azt a nagyon szép kifejezést, amellyel a katekizmus erre vonatkozóan megállapítja, hogy az Úr imádsága által az Atya kinyilatkoztatásával együtt önmagunkról is kinyilatkoztatást kapunk. És ez igaz, szögezte le Leó pápa, hiszen minél nagyobb bizalommal imádkozunk a mennyei atyához, annál inkább felfedezzük, hogy szeretett gyermekei vagyunk, és annál jobban megismerjük szeretetének nagyságát.
Il Vangelo odierno poi descrive i tratti della paternità di Dio attraverso alcune immagini suggestivi.
A Szent Atya ezután utalta az evangéliumi szakaszban található néhány szuggesztív képre, amely Isten atyaságát jelképezi. Az egyik egy férfi, aki az éjszaka közepén felkel, hogy segítsen egy barátjának váratlan látogatót fogadni. A másik egy apa, aki arra törekszik, hogy jó dolgokat adjon gyermekeinek. Ezek a szuggesztív képek arra emlékeztetnek minket, hogy Isten soha nem fordít hátat nekünk, amikor ő hozzá fordulunk, még akkor sem, ha későn érkezve kopogtatunk ajtaján, talán tévedések, elszalasztott lehetőségek, kudarcok után. Akkor sem fordít hátat, ha ahhoz, hogy fogadjon bennünket, fel kell ébresztenie gyermekeit, akik a hálószobában alszanak, utalta az evangéliumi szakasz történetére a pápa. Sőt, Az egyház nagy családjában az atya nem habozik, hogy mindnyájunkat részesévé tegyen szeretetének minden gesztusában. Az Úr mindig meghallgat minket, amikor imádkozunk hozzá, és ha olykor számunkra nehezen érthető időpontokban és módon válaszol, ez azért van, mert nagyobb bölcsességgel és gondviseléssel cselekszik, amely meghaladja a mi értelmünket. Ezért ezekben a pillanatokban se szűnjünk meg imádkozni bizalommal. Ő benne mindig világosságot és erőt találunk, buzdított rá 14. Leó pápa.
Recitando il Padre nostro, però, oltre a celebrare la grazia della figliolanza divina,
a mi atyánk elimádkozásával azonban, amellett, hogy ünnepeljük az Isten gyermekség kegyelmét, kifejezzük elkötelezettségünket is, hogy ennek az ajándéknak meg akarunk felelni, azáltal, hogy Krisztusban testvérként szeretjük egymást, fejtette ki Leó pápa. Az egyik egyházatya erről elmélkedve a következőket írja. Szükséges, hogy amikor Istent mi atyánknak szólítjuk, emlékezzünk arra a kötelességünkre, hogy gyermekeiként viselkedjünk. Idézte a Szent Atya a 3. században élt karthágói Szent Ciprián püspök tanítását. Ezután egy másik egyháztanító, aranyszájú Szent János püspök szavaira emlékeztetett. Nem nevezheted atyádat minden jóság istenének, ha kegyetlen és embertelen szívet tartasz. Ebben az esetben már nincs meg benned a mennyei atya jóságának a jele. A pápa hangsúlyozta, nem lehet Istenhez atyaként imádkozni, és utána keményen és érzéketlenül viselkedni másokkal szemben. Fontos, hogy hagyjuk magunkat átalakítani az atya jósága, türelme, irgalma által, hogy arca visszatükröződjön a miénkben. 14. Leó pápa végül a következő szavakkal zárta az évközi 17. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzött tanítását.
Cari fratelli e sorelle, la liturgia oggi ci invita nella preghiera e nella carità a sentirci amati e ad amare come Dio ci ama.
A mai liturgia arra hív bennünket, hogy az imádságban és a jótékony szeretetben érezzük magunkat szeretve, és úgy szeressünk, ahogyan Isten szeret minket. Készséggel, diszkréten, kölcsönös törődéssel, számítások nélkül. Kérjük Máriát, hogy tudjunk válaszolni a hívásra, és megmutassuk az Atya arcának gyöngét szeretetét.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Leó pápa megköszönte a Vatikáni Rádió szolgálatát, üdvözölte az időseket, és imád kért a békéért. A pápa világnapjuk alkalmából köszöntötte a nagyszülőket és időseket, majd ismételten erőteljes felhívást intézett a világbéke mielőbbi megvalósítására, minden ember Istentől kapott méltóságának tiszteletben tartására. Üdvözölte a világ minden részéből a szentévi ünnepségükre érkezett fiatalokat, valamint köszönetét fejezte ki a Vatikáni Rádió munkatársainak sok nyelvű szolgálatukért.
Cari fratelli e sorelle, oggi si celebra la quinta giornata mondiale dei nonni e degli anziani.
A Szent Atya mindenek előtt utalt rá, hogy ezen a vasárnapon ünnepeljük a nagyszülők és idősek 5. világnapját, amelynek témája Boldog, aki nem veszítette el a reményt. Tekintsünk a nagyszülőkre és az idősekre a remény tanúiként, akik képesek megvilágítani az új nemzedékek útját. Ne hagyjuk őket magukra, hanem kössünk velük szeretet és ima szövetséget, hangzott a pápa buzdítása.
Il mio cuore è vicino a tutti coloro che soffrono a causa dei conflitti e della violenza nel mondo.
Leo pápa ezután ismét szíve közelségéről biztosított mindenkit, aki a világban zajló konfliktusok és erőszak miatt szenved. Különösen azokért imádkozik, akiket a tájföldi, kambodzsai határon zajló összecsapások érintenek, mindenekelőtt a kitelepített gyermekekért és családokért. Azért fohászkodik a béke fejedelméhez, hogy ösztönözzön mindenkit a párbeszéd és a megbékélés keresésére.
Prego per le vittime delle violenze nel sud della Siria.
A pápa imádkozik a dél-szíriai erőszak áldozataért is, és nagy aggodalommal követi a Gázában kialakult rendkívül súlyos humanitárius helyzetet. Az éhezés által sújtott polgári lakosság továbbra is ki van téve az erőszaknak és a halálnak.
Rinnovo il mio accorato appello al cessate il fuoco, alla liberazione degli ostaggi e al rispetto integrale del diritto umanitario.
A Szentatya megismételte szívből jövő felhívását a tűzszünetre, a túszok szabadon bocsátására és a humanitárius jog teljes körű tiszteletben tartására. Minden emberi személynek magától, Istentől adományozott, vele született, elidegeníthetetlen méltósága van, hangsúlyozta Leó pápa, arra buzdítva a konfliktusban résztvevő feleket, hogy ismerjék el ezt, és hagyjanak fel minden ezzel ellentétes cselekedettel. Ez alkalommal is arra kérte az érdekelt feleket, hogy tárgyaljanak a békés jövőről minden nép számára, és utasítsanak el mindent, ami ezt aláshatja.
Affido a Maria, regina della pace, le vittime innocenti dei conflitti e i governanti che hanno il potere di porvi fine.
A pápa Máriára, a béke királynőjére bízta a konfliktusok ártatlan áldozatait, és azokat a kormányzókat, akiknek hatalmukban áll véget vetni ezeknek a konfliktusoknak. A pápa ezután a Vatikáni Rádió Vatikán News Szentszéki Rádiót üdvözölte, amely, hogy a jubileum idején közelebb legyen a hívekhez és a zarándokokhoz, az Osservatore Romano Vatikáni napilappal együtt egy kis állomást hozott létre a Szentpéter téren, a Bernini oszlop sor alatt.
Saluto Radio Vaticana e Vatican News.
A Szentatya köszönetét fejezte ki ezért a soknyelvű szolgálatért, amely a pápa hangját eljuttatja a világhoz, valamint köszönetet mondott minden újságírónak, aki hozzájárul a békét és az igazságot hirdető kommunikációhoz. Leó pápa olaszul, angolul és spanyolul üdvözölte különös szeretettel a különböző országokból Rómába érkezett fiatalokat, akik az ifjúsági jubileum alkalmából jöttek az örökvárosba.
Saluto con particolare affetto i giovani di diversi paesi convenuti a Roma per il giubileo dei giovani.
Annak a reményének adott hangot, hogy ez a szentévi esemény mindannyiuk számára lehetőség lesz arra, hogy találkozzanak Krisztussal, és általa megerősödjenek a hitben, és abban az elkötelezettségben, hogy következetesen kövessék őt. Leó pápa végül utalt rá, hogy vasárnap este Rómában a szűzanya úgynevezett Fiumarola körmenetét tartják, amikor Szűz Mária szobra a Tiberis folyón érkezik meg az örökváros egyik történelmi negyedébe, Trasteverére. Ennek a gyönyörű Máriás hagyománynak a résztvevői tanulják meg Máriától, hogyan valósíthatják meg az evangéliumot a mindennapi életben, fejezte ki kívánságát 14. Leó pápa, majd mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott a köszöntéseit tapssal, nemzeti színű zászlóik lobogtatásával, éjjelzéssel viszonzó nemzetközi hívőseregtől. Szent év. A vatikáni média kihelyezett stúdiót nyitott a Szentpéter téren. Július 25-én pénteken élő rádióadásban avatták föl a Szentpéter tér oszlopsorának Nagy Károly szárnyában a stúdiót, ami a Vatikáni Rádió a Vatican News hírportál, a L'Osservatore Romano napilap és a vatikáni média soknyelvű információs pontja lesz, különös tekintettel a Szent Évre. Kommunikációs műhely a remény szolgálatában. Ez a célkitűzése az új stúdiónak, amit a Szent Péter téren állítottak föl a Szent Év alkalmából. Július 25-én pénteken reggel 8 óra 10 perckor a Vatikáni Rádió Veletek című élő műsorát már onnan sugározta a Vatikáni Rádió. A kezdeményezés azért született, hogy a jubileumi zarándokokat közelebbről tájékoztassák, többek között Pier Giorgio Frassati és Carlo Acutis szeptemberi szenti avatásáról. A kihelyezett stúdió a Vatikán Városi Kormányzóság engedélyével és a Szent Atya barátainak Friends of the Holy Father anyagi támogatásával jött létre. A stúdió a bizonyíték rá, hogy a kis szikrák képesek fellobbantani a remény nagy fáklyáit. A remény szentévét ünnepelni egy olyan pillanatban, mely tele van csüggedéssel a világban zajló dolgok miatt, már önmagában hathatós üzenetet hordoz. A reményt soha nem szabad elveszíteni, mondta el Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa a stúdió felavatásakor. A mi erőnk nem egy tökéletes hálózatban áll, mert mi ügyesek vagyunk, vagy erősek önmagunkban. A mi erőnk egy olyan hálózatban rejlik, amely nem szakad el, mert összetart minket. Nem csak magunk között, hanem azokkal is, akik hallgatnak, olvasnak minket, akikkel nap mint nap erre a reményre bízzuk magunkat. Tartalmakat készíteni és föltenni a világhálóra nem pusztán azt jelenti, hogy valami közzétennivalót gyártunk, hanem azt, hogy belakjunk egy valós teret, ami valamennyiünk életéhez tartozik, mutatott rá a kommunikációs dikasztérium titkára Lucio Adrián Ruiz prelátus. Ezek új helyek, mások, de valóságosak, a hétköznapi életünkhöz tartoznak. Az egyháznak pedig ott kell lennie, egyszerűen azért, mert mindenütt, ahol az ember jelen van, az egyháznak is ott kell lennie. Jó a remény világosságát magasra helyezni, hogy bevilágítsa az egész házat és mindenki lásson, nem pedig a véka alá rejteni. Fontos elmesélni mindazt a pozitív valóságot, ami csöndben növekszik a világban, és megmutatja, hogy létezhet más narráció is, mint az a negatív, amihez gyakran hozzá vagyunk szokva, magyarázta Massimiliano Menichetti, a Vatikáni Média főszerkesztő helyettese, egyben a Vatikáni Rádió és a Vatican News hírportál igazgatója. Tudjuk jól, hogy a tévéhíradók, az újságok, a weboldalak hajlamosak a rossz elmesélésére. Nekünk, vatikáni médiának az a felelősségünk, hogy hangsúlyozzuk az igazságot, vagyis azt, hogy a világban minden ellenére a jó kerekedik felül, és ezt igyekszünk tenni minden nap. A vatikáni média azzal, hogy a reményt beszéli el, Róma püspökének szolgálatába állítja magát, csodálatos folytonosságban, II. János Páltól 16. Benedeken át Ferenc pápáig, elérkezve ma 14. Leó pápához, vallja Alessandro Gisotti, a vatikáni média főszerkesztő helyettese. II. János Pál fáradhatatlanul ismételte a fiataloknak, ti vagytok az én reménységem. 16. Benedek a maga részéről rögtön kimutatta ezt. Első apostoli útja éppen a kölni ifjúsági világtalálkozóra vezetett, szülőhazájába, Németországba, ahol megújította a fiatalokba helyezett bizalmat, akik a jövő főszereplőjé. Ferenc pápa, jól emlékszünk rá, rögtön a megválasztása utáni első virágvasárnap azt mondta a fiataloknak, ne hagyjátok, hogy elrabolják tőletek a reményt. És ezt a stafétabotot vette át most 14. Leó pápa is. Alig 3 hónappal pápasága megkezdése után már találkozni fog a világ minden részéről érkező fiatalokkal, ennek a változatlan bizalomnak a szép jeleként. Igen, szükség van ma is a fiatalokra, a hajnal őrszemeire, akik őrzik és óvják a reményt. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Mindig jó tanácsot sziszegnek, s még ifjú hülye akad ezeknek az óvatosoknak, kopaszoknak, nagy hasú huncut okosoknak. Ha a messze hangzón fölbúg a mellem, törvényt tesznek szeretők ellen, s pénzzel még menny égre tanítnak, minden szép lányt elkaparítnak. Hogy kell rohanni, magyarázzák a köszvényes lábú strázsák, s mutogatva sok vacak érmet, győzelmeinkről lebeszélnek. Szopós Isten pelenka lendben, fenék szültek meg szívemben. Kölyökséged örök időnyi, de végül is föl kell már nőni. Kik kályhánál sose ültünk, kell, hogy egyszer mi is befűtsünk. Megsütjük mind az okosokat, legelőbb is a kopaszokat.
József Attila Mindig jó tanácsot sziszegnek című versét Jordán Tamás mondta el. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja, 1905. április 11-én született Budapesten, apja a szappanfőző munkás, anyja mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta családját, nagy szegénységben éltek, 1910-ben Attila öcsödre került nevelőszülőkhöz, 12-ben tért vissza Budapestre. Édesanyját 1919-ben veszítette el. A következő évtől a Makói gimnáziumban tanult, ekkor ismerkedett meg Juhász Gyulával, az ő segítségével és előszavával jelent meg első verses kötete, a Szépség koldusa. 1924-i egyetem magyar-francia szakára iratkozott be, innen azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult, tagja lett az Anarchista Kommunista Szövetségnek, 27-ben tért haza Budapestre. 1930-ban belépett a kommunisták magyarországi pártjába. 34 után szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot, a Baumgarten alapítványból 35-ben segélyt, a következő évben jutalmat kapott. Utolsó kötete az 1936-ban megjelent Nagyon fáj sem hozta meg a várt elismerést. 1937. december 3-án Balatonszárszón hunyt el. 1938-ban posztumusz Baumgarten díjat kapott, 48-ban életművét Kossuth díjjal tüntették ki. 2001-ben posztumusz Magyar Örökség díjban részesült.
Imája.
Jézus, Isten fia, akiben az Istenség teljessége lakozik. Te hívod a megkeresztelteket, hogy evezzenek a mélyre, bejárva az életszentség útját. Szítsd fel a fiatalok szívében a vágyat, hogy a te szereteted hatalmának a tanúi legyenek a mai világban. Töltsd be őket a lelki erősség és a jó tanács ajándékával, hogy képesek legyenek az önmagukra és hivatásukra vonatkozó teljes igazság felismerésére.